A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Vashegyi György, a 100 éves Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, és hát még sorolhatnám, és már a múltkor is ezzel kezdtünk, és erről is beszéltünk, hogy rengeteg dolgot visz egyszerre, de azt gondolom, hogy most idén a 100 éves Nemzeti Filharmonikusok az egy olyan topik, amivel érdemes indítani egy beszélgetést. De még mielőtt én ezzel elkezdeném, azért én még visszacsatolnék oda, hogy rengeteg dolgot visz. Mennyire fáradt egyébként? Mert ugye múltkor mondta, hogy még bírja, de hát azóta se változott sok minden, ugyanúgy MMA elnök, ugyanúgy a 100 éves Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, ott van még a Haydnum, és hát van még egy saját zenekara is, és hát még oktat is.
Az oktatás, jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést, jelentem, kezdek elfáradni, de hála Istennek még bírom, nagyon izgalmas, szebbnél szebb feladatokat csinálok párhuzamosan, és a Nemzeti Filharmonikusoknál formálisan nem olyan régóta vagyok főzeneigazgató, tehát a megválasztásom, a zenekar meghívott, és utána megszavaztak titkos szavazással főzeneigazgatónak, ez történt 22. májusában, de 22. november 1-e óta szól a szerződésem, tehát igazából 5 hónapja vagyok ott, és ugye többen fogalmaztak úgy, hogy érkezni tudni kell, tehát egy 100 évből az utolsó 4 hónapra odaérkezni, és utána a 100 éves babirokat aratni, ez ugye nagyon jó időzítés, hát ez a jóisten időzítése volt, nem az enyém, de mindesetre nagy, továbbra is meg tudom ismételni azt, hogy nagy öröm, nagy megtiszteltetés, és tulajdonképpen azóta, hogy legutoljára beszélgethettem önnel, azóta sok sikeres projekten vagyunk túl a Nemzeti Filharmonikusokkal, még úgy is, hogy én megmondtam nekik az elején őszintén, hogy ebben az évadban, 22-23-ban relatíve kevés munkát tudok elvállalni, éppen az MMA elnökség miatt. Az MMA elnökségem biztosan véget ér 23 novemberinek az elején, hiszen akkor lejár a második elnöki ciklusom, és a törvény szerint 2 ciklust vihet valaki elnökként, és utána még jobban vissza fogok térni a saját szakmám felé. A Nemzeti Filharmonikusok most 100 esztendősek együttesként, tehát 100 évvel ezelőtt 1923. áprilisában adták az első koncertjüket, ha jól tudom. Elképesztő, hogyha belegondolunk abba, hogy ez az elmúlt 100 esztendő a magyar történelemben, a magyar kultúrtörténetben, de akár csak a nagy tág történelmi kontextust nézzük, milyen kemény évszázad volt. Tehát azért a magyar történelem, szokták mondani, bőséges a vérzivataros időszakokban, de ez az elmúlt 100 év, ez egy nagyon nehéz időszak volt.
És egyébként a filharmonikusok életében is gondolom kellőképpen nehéz volt ehhez képest.
Hát a történelmi kontextus szempontjából nyilván, mint minden magyarnak, aki ezt az 100 évet átélte, ugye minden tiszteletem a szüleim, vagy a nagyszüleim generációjának, akiknek azért nálunk sokkal bővebben kijutott az áldásból. Az az érdekes, hogy áttekintettük Herboli Domonkos főigazgató úrral, aki nálam jobban ismerti hivatalból, jobban átlátta ennek az elmúlt 100 esztendőnek a történetét, és oda csodálatos, hogy tulajdonképpen ez a zenekar nagyon szépen a személyes tragédiák sorozata mellett, amit mondom, megismétlem, minden magyar számára jelente, tartogatott ez az elmúlt évszázad. A Nemzeti Filharmonikusok, mint entitás, mint intézmény, mint zenekar nagyon szépen át tudta vészelni ezt az évszázadot, mint ahogyan az egész magyar klasszikus zenei kultúra is, tehát a jóisten különleges kegyelme, hogy egy ennyire nehéz vérzivataros évszázadban mégis sikertörténet tudott lenni a magyar komoly zene.
És hát ugye ön ma már itt említette, hogy érkezni jól kell tudni, és hogy megérkezett pont a 100. évfordulóra, úgyhogy még a 100 év utolsó pár hónapját is az ön nevéhez lehet kötni, és egy elég jó állapotban lévő zenekart vesz át. Ugye azért az utolsó 20 év, bár a többi is elég kiemelkedő volt, hiszen a filharmonikusok mindig egy komoly entitás volt, ahogy mondta, de hát azért az utolsó 20 év, és talán ez egy teher is lehet akár, hogy azért nem akár milyen állapotba vett át egy, nem akár milyen zenekart Kocsis Zoltán után.
Így van, de hát azért soha rosszabb terhet ennél már kellő tisztelettel mondom, hiszen fantasztikus lehetőség egy ennyire nagyszerű zenészekből álló, kiváló együttes és nagyon jó munkamorálú együttes élére kerülni. Egyébként ugye érkezni tudni kell a 100 év végén, értem ide, remélem, hogy azért hozzám elsősorban a következő 100 évnek az eseményei fognak kötődni, még hogyha ennyi időt nem is fogok itt tölteni nyilván. Azért azt is érdemes megemlíteni, tulajdonképpen amikor végig gondoltam talán valamelyik interjú kapcsán, hogy azért engem majdnem negyed százados munkakapcsolat vendégkarmesterként is már köt a Nemzeti Filharmonikusokhoz, hiszen éppen Kocsis Zoltán meghívására talán 2000-ben mutatkoztam be karmesterként. Először akkor 30 éves voltam, most 53, tehát ebből tulajdonképpen az a 23 év, ez nem is olyan rossz ahhoz képest, hogy 100 évről beszélünk, majdnem az egynegyede. És ez a zenekar, hogy ugye Herboli Domonkosra már hivatkoztam, az előtte igazgató, Antal Mátyás karnagyúr mondta talán a NFZ-ről szóló jubileumi filmben az interjújában, hogy ennél a zenekarnál azért a kiemelkedő vezető személyiségek nagyon sokat számítottak, és ezt mások is megerősítették, tehát, hogy Ferencsik János zsenialitásának köszönhető volt az egyik nagy felívelő korszak a Nemzeti Filharmonikusoknak, Kocsis Zoltánról szintén hát a zseniális jelző az nem, semmiképpen nem túlzás, minden idők egyik legnagyobb Bartók zongoristája, Bartók előadója volt többek között, tehát nagy elődök után valóban nagy kihívás folytatni ezt a munkát, de ilyen nagyszerű zenészekkel elsősorban az örömöt érzem.
Ugye 100 év, és ugye amikor legutóbb itt volt, amikor átvette a zenekart, akkor említette is, hogy ez a feles évad, ami ugye éppen beletartott a századikba, és aztán a századik év első felére vonatkozott, tehát az a 2022-23-as évad, ez még nem igazán, vagy nem teljes mértékben az ön évada, akár műsor választás szempontjából sem, hiszen ez éveket vesz igénybe, mire egy ilyen műsort föl lehet építeni. A jövő évre, vagy a következő évadra, és azt mondhatjuk, hogy a századik évad, erre már sikerült, mondhatja azt, hogy ez teljes mértékben az ön évada?
Szerintem teljesen természetes az, hogy amikor én nálam fölmerült az, hogy ide kerüljek, ez 22 áprilisának a legeslegvégén, és 22 májusában állapodtunk meg a zenekarral és az énekarral, mondom ilyen titkos szavazások után. Szerintem teljesen természetes, hogy én 22-23-hoz nem nyúltam hozzá a lekötött dolgokhoz, azon túlmenően, hogyha kell, ha is tudok, akkor segítek. A tudókon azt értem, hogy amikor az időbeosztásomba belefért, néhány olyan koncertet, amelyek részben megürült a karmester, vagy esetleg föntartották azokat a reménybeli új főzenei igazgatónak. Előttem több személlyel tárgyaltak, és végül is, mivel nem jöttek létre ott megegyezések, így kerültem én szóba. Szerintem teljesen természetes, hogy ezeket tiszteletben illik Európában tartani. Tehát én nagyon helytelenítem azt, amikor egy vezető azzal az érkezése ünneplésére mindent felborít nyomban. Amikor friss MMA elnök voltam 2017 legvégén, akkor is deklaráltam, hogy én ilyet nem fogok csinálni, és ez azt hiszem még sok fokozottabban igaz egy zenekar főzene igazgatóságára. A következő évadot már meg is hirdettük, tehát pont amikor a 100 éves április 17-i MÜPA koncertnek a sajtótájékoztatója volt, akkor meghirdettük a 23-24-es évadot. Ez még mindig sok determinációt tartalmaz, hiszen azért fontos hangsúlyozni, hogy nemzetközi kontextusban valakit 24 tavaszára most fölkérni egy évvel előtte szinte reménytelen. 25 tavaszára sem egyszerű a legmagasabb nemzetközi ligában, 26 tavaszára már elég jó esély van arra, hogy akár a legnagyobbak is ráérhetnek. Ez egy nagyon finom és érzékeny terület, de 23-24-ben például a nemzetközi turnék többségét nem én fogom vezényelni, bár addigra már második éve főzenéigazgató leszek, hiszen ezek előbb korábban lekötött produkciók, amelyeket az ember természetesen európai viselkedést, hogy is mondjam, csak valamennyire követő úri emberként természetesen tiszteletben tart. 24-25-ről talán azt mondhatom, hogy az lesz az első olyan évad, ahol tulajdonképpen nagyjából szabad kezem van nagyon sok szempontból. Ott fognak megmutatkozni annak a megnövelt intenzitású együttműködésnek az előnyei, amelyet például a Művészetek Palotájával, a MÜPÁ-val tervezünk, tehát Kál Csaba vezérigazgató úr ott volt a sajtótájékoztatónkon, és ott együtt jelentettük be az újságíróknak, hogy nagyon fontos számunkra ez az együttműködés, ami több mint egy együttélés, több mint egy szimbiózis, hanem valódi együttműködésről van szó.
De korábban ez az együttműködés nem létezett, hiszen hát azért most már lassan 10 éve mióta vannak a MÜPÁ-ban, tehát hogy azért...
Kezdetektől fogva 18 esztendeje van ez a zenekar, tehát a MÜPA hamarosan 20 éves lesz, tehát ha jól emlékszem, 2025 márciusában fogják ünnepelni a 20 éves 20. születésnapjukat. A műpában mindig is rezidens volt.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a rezidens zenekarnak az együttműködés az alapvetés, nem?
Igen, de hát Kocsis Zoltánnak a tragikusan korai halála azért nagyon sok mindent összezilált, és nagyon nehéz évek voltak. Tehát gondoljunk bele, hogy Covid, ami a tervezhetőség szempontjából mind a két irányba kifejti a hatását, hiszen visszamenőleg azért fejti ki a hatását, mert nem valósulnak meg az évek óta eltervezett dolgok, és előrefele a jövő irányában azért működik nagyon kellemetlenül, mert nem tud az ember tervezni. Tehát egy zűrös időszakon vagyunk túl, ami mindenfajta ilyen együttműködésnek a lehetőségét megtépázta, és nagy örömmel jelenthetem itt most a hallgatóknak, hogy ez most új intenzitást vesz. 23-24-es évad, amelyet már meghirdettünk, az lényegében az eddigi bérlet struktúrában zajlik, de vannak ebben is innovatív elemek, például az operabérlet, amelyben egyébként a MÜPÁ-val való együttműködés is hangsúlyos szerepet kap, és 24-25-ről április 20-án délelőtt volt az első nagyon fontos egyeztető megbeszélésünk arra, hogy a 24-25-ös évadnak mik lesznek az alapvetései, ezekhez, hogy új kereteket teremthessünk, ehhez már nagyon kellett a MÜPÁ-val való kapcsolatnak a felélénkítése, újragondolása, és egyéb partnereink is vannak, nagy reményeket fűzünk a Zeneakadémiával való együttműködéshez. A Zeneakadémia egy megújulás előtt áll, tehát szükséges is feltétlenül egy sürgős megújulás a Zeneakadémia életében, és a megújult Zeneakadémiával nagyon készek vagyunk szintén egy intenzívebb szintre emelni az együttműködést. Ha már együttműködés, hadd mondjam itt el, ami még nagyon ide tartozik, ide kívánkozik, hogy azt hiszem már a megválasztásom körül ezt, vagy amikor első interjúkban is hangsúlyoztam, hogy nagy jelentőséget tulajdonítok a tisztán állami fenntartású magyar szimfonikus zenekarok közötti együttműködésnek. Azért érdemes ezt a tulajdonosi struktúrát hangsúlyozni, mert mint a Nemzeti Kulturális Tanácsnak az elnök, MMA elnök és Nemzeti Kulturális Tanács elnök, jelenleg Csák miniszter úrral együtt társ elnökei vagyunk a Nemzeti Kulturális Tanácsnak, az elmúlt években sokat dolgozhattam azon a kormányzat felkérésére, hogy javaslatokat tegyek a komoly zenei előadó együttesek állami finanszírozására. Miniszterelnök úr megfogadta a kérésemet, és idejében 3 év alatt duplájára sikerült emelnünk ennek a szférának az állami támogatás. Gondoljunk bele, ez Covid alatt volt, ahol máshol intézmények sokassága zárt be, húzta fel a fehér zászlót, miközben megdupláztuk 3 év alatt, 2019-ről 22-re, 9 helyett 18 milliárd forint a közvetlen állami támogatás ennek a szférának. Azért mondom, hogy közvetlen, mert ugye az önkormányzatokon is keresztül, végül is azokon keresztül is az adófizetők pénze érkezik, de mondjuk egy önkormányzati fenntartású, mondjuk egy jellemzően vidéki szimfonikus zenekar, mondjuk a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, vagy csak a példa kedvét, ugye 6 nagy van, Győr, Szombathely, Pécs, Miskolc, Debrecen, Szeged, ami ez a kategóriájú, itt az önkormányzatok a fenntartók, az állam viszont jelentős támogatást ad a zenekar működtetéséhez, olyan jelentőset, hogy enélkül a zenekarok nem is tudnának működni, azonban a kettős fenntartói struktúra miatt az nagyon sok tisztázatlanságot hoz a képbe. Most a politikai esetleges nézetkülönbségekről egy mondjuk ellenzéki színezetű önkormányzat és egy kormányzati támogatás között ezben nem
ez
is
egyébként
szeretném.
Egy nagyon érdekes probléma, de pont arra gondoltam, hogy ebbe belemenni azért nem annyira érdekes, mert hát szerintem Mozart azért mindenki. És most kiemeltem egy nevet, de Bartók is.
Tökéletesen egyetértünk, legyen a zene minden. Ki mondta Kodály, és teljesen igaza volt. Ennek ellenére sajnos azért a politika, hála Istennek mondom ezt úgy, mint nem politikus, semmilyen politikai pártnak nem voltam soha a tagja, és soha nem töltöttem be politikai pozíciót, de azért látom azt, hogy egyrésztről sokat dolgozhattam együtt az MMA elnökségem elmúlt 5,5 évében politikusokkal, és a kiemelkedő politikusoktól rengeteget tanulhattam. Egyben át is érzem azt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, amikor úgy kell döntést hozniuk, hogy adott esetben nem kapnak a területről érdemi információkat. Ezt én is átéltem mondjuk a Covid első hulláma alatt, amikor a kormányzat megkért, hogy tegyek financiális természetű javaslatot is a zenekarok finanszírozására, és egész egyszerűen nem kaptam a terület szereplőitől hitelt érdemlő adatokat. Ez rendkívül nehéz lehet. Van olyan volt miniszter, aki mondta nekem, hogy a miniszterségének a lejárta után, hogy bizonyos területre, amikor kikért három forrásnaktól adatokat, akkor nem volt olyan, hogy esett, hogy 100 millió forint különbség ne lett volna a különböző területekről úgymond egyenként hitelesnek beállított források között. Ez egy nagyon nehéz dolog. A jó politikusoktól rengeteget lehet tanulni, tiszteletben kell tartani azt, hogy nem könnyű az ő helyzetük, és nagyon le a kalappal azok előtt, akik ilyen nehéz körülmények között is nagyon jó munkát végeznek. Én szerencsére sok ilyen emberrel találkozhattam, de úgy egyébként pedig hát sajnos a politikai típusú összefeszültség az csak ártott a kultúrának mindig is.
Akkor maradjunk, ha itt melyen hosszan erről elkezdett beszélni, akkor maradjunk ennél az együttműködésnél, itt a különböző állami fenntartású zenekarok együttműködésénél. Itt mire gondoljunk? Akár közös koncertekre, vagy akár...
Feladat megosztásra. Tehát ugye ami közös bennünk, itt három zenekarról van szó lényegében, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarról, a Concerto Budapestről és a Szent István Filharmonikusokról. Ez a három együttes annyiban közös, fenntartójuk az állam. Mind a három nagyszerű együttes, nagyszerű zenészekből áll, az állam a tulajdonosuk. Tehát az állam esetében az állam felelőssége, hogy a saját cégének megmondja, hogy mi a feladat, ahhoz költségvetést ad, és számon kéri a feladat elvégzését. Ezeknek az együtteseknek az esetében, amelyeket az állam milliárdos nagyságrendben támogat adófizetői pénzzel, és fenntart, tehát nem csak támogatja őket, hanem ő a fenntartójuk. Itt az állam felelőssége, hogy világos feladatot szabjon, és innentől kezdve nincs appelláta, tehát ha valaki nem végzi el a feladatát, akkor az állam felelőssége és feladata az, hogy az illetőt felülbírálja, a minimális elvárás a jelentős adófizetői támogatásért cserébe, én úgy gondolom legalábbis, a nagyon magas művészi színvonal. De ezen túl milyen feladataink vannak? Feladatszabás az, hogy képviseljük a magyar klasszikus zenei kultúrát, bármilyen egyszerűnek is hangzik, ez egy nagyon összetett feladat.
Mit értsünk ezen belül, vagy mit értsünk ez alatt? Tehát, hogy itt akár az van, hogy megosztják egymás között a különböző olyan típusú külföldi szerepléseket, ahol elsősorban inkább egy ilyen reprezentáló, mint egy Magyarországot képviselő csapat jelenjenek meg, nem kifejezetten, mint a zenekar egy nagy koncerttel, hanem mondjuk kisebb rendezvények, de nagyon fontosak mondjuk az országi képviselet szempontjából.
Az országi más szempontjából az fontos, hogy legmagasabb színvonalon történjen minden. Ezek a zenekarok nyilván koncerteket adnak, és elsődleges felelőssége a legnagyobb költségvetéssel támogatással rendelkező nemzeti filharmonikusoknak van, amelynek én lehetek a főzeneigazgatója, nem győzöm elégszer elmondani, hogy ez mennyire megtisztelő. Ugye itt van egy Nemzeti Filharmonikus Zenekar, az most 100 éves, a hangszeres együttes, van a Nemzeti Énekkar, van egy kottatár és egy komoly menedzsment, ez működik a MÜPÁ-nak az épületén belül rezidensként. Nekünk az a feladatunk, hogy megosszuk a feladatainkat, és bizonyos feladatokat, amelyeket legyünk őszinték, azért nem mindig sikerül az oktatásnak jól abszolválnia. Én legalább három területet látok, klasszikus zenei területet, ezt több interjúban is elmondtam, mondjuk a zenekari zenészképzés, a karmesterképzés és az énekesképzés ennek a teljes hinterlandjával, tehát a teljes kiterjedésével együtt, ezek olyan feladatok, amelyekben minden segítség el kell, és hogyha ez a három zenekar, csak a példaképpen, tehát a Nemzeti Filharmonikusok, Concerto Budapest és a Szent István Filharmonikusok nem külön-külön kezd el mondjuk zenekari, zenészképző kis akadémiát csinálni háztáiban, hanem egyesítjük erőinket, remélhetően megújuló zeneakadémiával együtt, akkor együtt nagyon sokat tudunk tenni ezen a téren, és mindenki, aki ért ehhez a területhez, az hozzám hasonlóan tudja, hogy a helyzet az nem, a probléma súlyos, és nem tűr halasztást. Együtt erősebbek vagyunk, együtt jobban tudjuk képviselni a kortárs magyar zenének az ügyét. Nyilván mindegyik zenekarnak...
Akár egyeztetik a koncerteket, tehát hogy mi legyen a műsor?
Természetesen, tehát nagyon fontosnak is találom azt, egyébként ez már az én kezdeményezésemre 23-24 vonatkozásában az első lépések megtörténtek. Tehát lehetőleg az állam által közvetlenül fenntartott zenekarok ugyanazon a két héten Budapesten ne játsszák el háromszor Bartók koncertóját. Nem azért, mert Bartók koncertóját nem lehetne egy nap népszer is meghallgatni, mert univerzális remek mű, de akkor is a közönség számára változatos drágot kell kínálnunk. A Nemzeti Filharmonikusok esetében az a könnyebb, hogy ugye nagyon nagy létszámú együttesről van szó, 100 muzsikus főállásban, és 80 énekkari tag főállásban, és a menedzsmentet azt hagyjuk. Egy kis létszámú, nagyon hatékony menedzsment irányítja ezeknek a zenekaroknak a együttesének a működését. Tehát nálunk nagy a variabilitás, a nemzeti énekkar nagyon sok zenekarral együtt működik. Tehát példát kell mutatnunk. Ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem szeretném magunkat senki fölé sem emelni minőségi szempontból. Természetesen az a célom.
Hanem példát mutatnak.
Tehát az gyakorlatilag... a célom, hogy mi legyünk a legjobbak, ez nem kérdés, de ez az ember, ezt a célt az ember a maga a művészet miatt, a művészet szentsége miatt tűzi ki maga elejé ezt a célt, nem azért, hogy másokkal versenyezzen, ez nem verseny. Egyszer voltunk külföldön egy valahol, és akkor megkérdezte egy az utazás lebonyolításában segítkező zenével nem foglalkozó kolléga, amikor megtudta, hogy hangversenyen voltunk Svájcban, és megkérdezte utána, hogy hanyadikok lettünk. Tehát nem, nincs, ez nem ilyen értelemben verseny, nem kompetíció, de példát szeretnénk mutatni az együttműködésből, és ugyanakkor az együttműködésre nyitottak vagyunk a más struktúrájú zenekarok felé, és egy fontos dolog van, a minőség.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után ezzel az együttműködéssel folytatjuk beszélgetésünket Vashegyi Györggyel, a 100 éves Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.